Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Mai beszélgető társam az agrártudományok területén az egyik legidézettebb magyar tudós. Szó esik majd növénygenetikáról, magyar és nemzetközi tudományos műhelyekről, de a lényeg mindenhol egy. A tudomány sokkal inkább makacs ostrom, mint megfigyelés. Benézzünk a tudomány elefántcsonttornyába is, ahol kiderül, az alapkutatás nem elszigetelt köldöknézés, hanem az az értelmezési, valóságismereti képesség, amely megvéd minket attól, hogy kiszolgáltatott technológiai analfabéták maradjunk a saját jövőnkben. Vendégem professzor dr. Galiba Gábor, növénybiológus, a Hunren mezőgazdasági intézetének nagydoktora, a MATE professzora. Szervusz!
Szervusz! Köszönöm a bemutatást!
Tegeden végeztél, és ott is kezdtél el kutatni.
Igen.
És volt egy probléma, amit neked sikerült megoldani fiatal kutató létedre, annak ellenére, hogy a kollégáid, meg az előző kutatók ezt nem sikerült, búza mest szövettenyésztését.
Igen.
És ez egy hosszú kísérletezés volt, és elég nagy makacság kellett hozzá. És akkor ezek szerint te nem nagyon szeretsz veszteni.
Hát nem igazán. Ennek a kutatásnak az volt az előzménye, hogy én előtte nikociána tabakummal, az dohány, ilyen alapkutatást végeztem, méghozzá úgynevezett dohány protopasztokat készítettünk. Ez azt jelenti, hogy egy dohánylevelet beteszünk egy enzimes oldatba, az a pektin, meg ami összetartja a sejteket, azokat szétzilálja, és végül is egyedi sejtek lesznek, és ebből minden egyes egyedi sejtből a táptalaj kicserélésével vadonatúj növényt lehet csinálni. Tehát azt jelenti, hogy klónozni lehet, és több tízezret. Csak hogy abban az időben ezt csak néhány ilyen modellnövénnyel lehetett megcsinálni, és a gabonafélékkel nem. És az akkori főnököm a Szegedi Biológiai Központban, Mali Gapár, azt mondta, hogy nézd, Galiba, feladat, búza szövettenyésztés, mert ő neki az volt a távoli célja, hogyha jó szövettenyésztetet csinálunk, akkor majd tudjuk transformálni, például herbicid rezisztenciára, és akkor lehet genetikai módosított növényt előállítani, ahol nem kell például a vetés után permetezni.
Hát ugye a genetikailag módosított növény akkor még nem volt ilyen üldözendő fogalom?
Nem, azt mesterségesen üldözték később, és ennek a hátterében főleg a vegyipari cégek voltak. De esetleg, ha majd később beszélünk róla,
hát akár, ha már felvetettük, hogy ez pusztán a vegyipari cégek, hogy mondjam, tevékenységén múlik, mert Magyarországon, ha jól tudom, ugye nincsenek génmódosított gabonák.
A Magyarországon behoztak egy törvényt, és ez benne van az alaptörvényben, hogy genetikai módosított mezőgazdasági növényt nem lehet termeszteni. De ezt én inkább úgy mondanám, hogy volt alapvetően a nagy világcégeknek, akik a vegyszereket állítják elő, egy manipulációja, és mivel ugye az emberek mindig félnek az újtól, ez abszolút törvényszerű, ez így volt régen, így lesz a jövőbe is, ezért a kormányzatok lényegében politikai szempontból ezt felhasználták.
De nem csak Magyarországon,
nem, máshol. Az egész Európában és az egész világon. De ugye mindenütt van kivétel. Kivétel az USA, Kína, Brazília, tehát az összes olyan ország kivétel, ahol más szempontok is, és főleg a gazdaságossági szempontok vannak figyelemmel.
Nagyon nehéz felfogni ennek az egész vitának az értelmét. Azt értem, hogy a környezetvédők például, meg akik az emberek félelmeire rátszanak, hogy hú, ez nagyon más, nem tudjuk, hogy milyen hatással van a szervezetünkre, ha a növényben, a növény sejtjeiben egy-egy gént módosítanak. Hát ezt gondolom, biológiai értelemben csak egy minimális beavatkozás, és nincs ránk hatása, nem egy más növényt teszünk meg, vagy
nem
veszünk magunkhoz.
Ennek az a lényege, hogy egy gén az egyfajta fehérjét határoz meg. Tehát pontosan tudjuk, hogy mit módosítunk. Utána ugye orvosilag egyszerre meg lehet nézni egy teszttel, hogy ez allergén, vagy nem allergén. Tehát az egésznek tulajdonképpen van egy ilyen háttere. Volt egy másik háttere, hogy annak idején egy baktérium plazmiddal transformálták a növényeket. Tehát az volt a félelem, hogy ez a növényekbe beépül, és aztán egy transformált növényből, mondjuk egy gabonából, vagy egy zabból, árpából, bármiből, átmegy majd a vad növényekbe. Ez volt a félelem. És az ilyenfajta félelmeket ezt lovagolták meg.
Bennetek felvetődött ez a félelem, amikor csináljátok a kutatásokat, és elvégzitek a módosításokat, gondoltok-e ilyenre, hogy jaj, csak ez ne legyen, vagy az ne legyen, vagy csak a célt követitek, hogy bizonyos tulajdonságok megváltozzanak a növények.
Mivel ez a félelem alapvetően a nem tudásod és abszurditáson alapszik, nem is foglalkozunk vele. De nyilván a törvényeket betartjuk. Tehát ez azt jelenti, hogy ha Angliától kezdve bárhol genetikailag módosított növényt előállítanak valamilyen célból, akkor azt megfelelő területen, megfelelő izolálással vizsgálják meg. Ez abszolút természetes. És talán elmondok egy példát, hogy ebbe az egész genetikai módosított növényekkel való hozzáállásban mi hozott egy borzasztó nagy változást Európába, amit ma is már most is megtörténik, és annak van eredménye. Annyi történt, hogy ugye a hallgatóság is nagyon jól tudja, hogy jött a felmelegedés, és ez nyilván nem tegnaptól jött, hanem ez már 2000-es évek elejétől jött. A következő történt, hogy az a kórokozó, amelyik megtámadja a kukoricának a gyökerét, az lényegében egy pillangó, egy lepkeféle, az bejött Portugáliába és bejött Spanyolországba, mert ugye ott is melegebb lett. Az lett a következménye, hogy ez a 2000-es évek elején történt, hogy a termés több mint egyharmada kidőlt, ugyanis a lepkének a hegyója a gyökeret rágja meg. Na most abban az időben már volt olyan kukorica, ezt Kínába termelték, az USA-ba termelték, amelyik a gyökér, ami transformáns volt, és a gyökérbe úgynevezett kitinázt termelt ez a mutáció. A kitináz azt jelenti, ha egy rovar megrágja, akkor annak a kitin páncélját föloldja. Abszolút nem hat az emberre. Na most mi történt? Hogyha használják ezt a transformást, ennek mondjuk egy nyilván drágább az ára, mert ugye rengeteg kutatást tartozott hozzá magának a vetőmagnak. De utána nem kell csinálni semmit. Hogyha az eredeti kukoricát termesztik, azt jelenti, hogy legalább háromszor kell permetezni, és ezt talán a városi emberek nem nagyon tudják, ez úgy történik, hogy fölmegy egy repülőgép, és a repülőgép permetez. Ez azt jelenti, hogy minden, ami él és mozog és rovar, az elpusztul. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy a zöldek hogyan tiltakoznak a GMO ellen, és ha látjuk az igazságot, akkor tulajdonképpen az egész abszurditásnak tűnik. Na most mi történt Portugáliában és Spanyolországban? Az ottani farmerek az ország engedély nélkül, mert tilos volt. A fél országot bevetették GMO-val, a következő évben mind Spanyolország, mind Portugália engedélyezte az egészet, és ez az EU-ra olyan hatással lett, hogy most már az EU már engedélyezi, hogy minden kormány, minden ország a saját törvénye szerint engedélyezze, vagy nem engedélyezze a genetikailag módosított növényeket.
Tehát nem egységes a tiltás.
Nem, most ez rá van az országokra osztva. Na most mi történik Magyarországon? Ha most összehasonlítjuk a Spanyolországgal, mivel Magyarországon genetikailag módosított növényt nem termeszhetnek, kb. 30%-a drágában termelünk. Ez azt jelenti, hogy óriási piaci hátrányban vagyunk azokkal az országokkal szembe, amelyek ezt megtehetik.
A 30%-os hátrány a vegyszerek használata
miatt?
Annyival drágább a kiuttatás, a mindenféle.
Hát azt a helikoptert vagy repülőt meg kell fizetni. Igen. A munkabért meg kell fizetni. Magát a vegyszert meg kell venni. És ráadásul ugye óriási problémák lehetnek, ha van egy oldalszél.
Igen, mert hát nyilván
beteríti a környezetet.
Máshová megy teljesen. Ez nagyon érdekes, és a gazdáknak nincs ellenőrzése a GMO-val kapcsolatban? Vagy hát, tudom, mennyit beszéltetek
ez igazából, ugyanis én, ahogy te is tudod, én alapkutatással foglalkozom, tehát közvetlen kapcsolatom a farmerökkel nincsen, de tulajdonképpen ez is ugye abból a megtévesztésből származik, amiért például egy tojásra rá van írva, hogy GMO-mentes, ugye teljesen abszurd. Tehát lényegében mivel az oktatásban, mert ugye ehhez oktatás kellene, meg kellene érteni, mi a gén, mi a transformáció. Ha ez benne lenne az oktatásban, ugyanúgy, mint a számítógép oktatás, ami új dolog, akkor ez abszolút nem lenne probléma. De ezt, mivel ugye, ahogy látjuk ezt, sok országban, nem csak nálunk, politikai célra is felhasználják, ezért az egész szépen el van kenve.
Azt mondhatják, mondjuk így a génmódosítást ellenzők, hogy igen, lehet, hogy nem káros, de nem bizonyítottátok be, mert ha én egy általatok mondjuk génmódosított búzát, tehát mondjuk fagyálló búzát fogyasztok, az nem ugyanaz a búza, mint amit korábban fogyasztottunk, amihez az emberi szervezet hozzá van szokva, tehát változik a búza, mert változnak a tulajdonságai, de nem tudjuk, hogy milyen a hatása az emberi szervezetben.
Na most, mivel összesen egy vagy két fehérjéről beszélünk, tehát ez föl sem merül, mert csak egy vagy két fehérje, amit már
olyan minimális,
egy vagy két fehérje, amelyik egy enzim, amelyik mondjuk megvédi a növényt, vagy lebontja a herbicidet. Na most, hogyha arról, ha példát szeretnék mondani arról, hogy mit és hogy fogyasztunk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy Magyarországnak és Európának a teljes szója importja mind genetikailag módosított, ez már így van 30 éve, és senkinek semmi baj nem lesz belőle, az összes csokiba, az összes élelmiszerbe és az állati takarmányban mind genetikailag módosított szója van. Ugyanis nem tudjuk megtermelni. És azok az országból, ahol importáljuk, bölcsen a brazilok, az argentinok, az USA, azok természetesen ezt használják. Csak ugye ott nincs ez az ideológia, hogy az rossz. De a magyarán mondva, itt is az emberek megeszik, 40 éve megiszik, ugye semmi bajuk nincs, és még mindig jön ez a felületi ideológia rajta. Van egy reméljük, eszköz, hogy majd változik.
Van egy eszköz a kezünkben, amit nem használunk, ha jól értem, ugye?
A világnak a lényegében ez olyan, mint a számítógép. Tehát tulajdonképpen ez az eszköz, ez teljesen célirányos. Például az USA-ban már olyan repcét esznek, ami genetikailag módosított, ez csak annyit jelent, hogy olyan az olaj tartalma, ami egészségesebb, mint egy nem módosított növény. Tehát magyarul az egészséges életmódnak egy teljesen adekvát példáját csinálják meg ezzel a módosítással.
Van egy eszköz a kezünkben, amivel egyébként a sokat panaszkodott kemikáliákat ki tudjuk iktatni a táplálékláncunkban, ha jól értem.
Tehát ennél zöldebb nincs a világon.
A te karrieredben a tudományos áttörés, ugye a búza fagyállóságának genetikai térképe. Ez a genetikai térkép, ez miért fontos?
Azért fontos, ahogy már a legelején beszéltünk, a nemesítés szempontjából. Ha kereszteznek egy olyan növényt, amelyik mondjuk egy tavaszi búza, nagyon fantasztikus terméseredményei vannak. Nagyon jó, csak éppen fagyérzékeny. Ez a fagyérzékenység azt jelenti például, hogy mínusz 6 fokon, 7 fokon elpusztul.
Magyarul, tehát a tavasz elő szokott fordulni, hirtelen jön egy lehűlés.
Úgy bizony, mondjuk márciusban vagy februárban lehűlés. Tehát
és nem bírja
ki. Ősszel, ugye ezt a tavasz, azért hívják ugye tavaszinak, mert ősszel nem lehet elvetni, egy kicsi a fagyállósága. De vannak az őszi búzák, amelyeknek jobb a fagyállóságuk, és a tavasziaknál körülbelül 30%-kal többet teremnek, ugye, mert ők nőnek egész télen, amikor ezeket elvetik, addigra már kis növények. Óriási az előnyük, és hamarabb érnek meg. Ugye az előnye, hogy hamarabb megérik, ez már június közepére megérik, mert akkor kikerüli a szárazságot, meg a borzasztó nagy meleget, és akkor úgy nem sül be. Tehát, ha tudjuk, hogy mondjuk melyik gén, hol van a kromoszómán, és meghatározza a fagyállóságot, akkor ugye keresztezzük a fagyálló gabonát ezzel a tavaszival, utána a tavaszival visszakeresztezzük, hogy az ő jó tulajdonságait megmaradjon, de egyszerűen csak egy gélen mindig megnézzük, hogy benne van-e még az a kromoszóma darab, vagy azok a gének, amelyek a fagyállóságot okozzák. De ugyanezt meg lehet csinálni a betegségrezisztenciával, és így tovább. Ezért kellene a géntérképek.
Nem is tudom, hogy ezt valójában értem-e, vagy felfogom ennek a súlyát, hogy ti egy bizonyos élőlény, egy szervezetnek a nagyon fontos tulajdonságait képesek vagytok megváltoztatni. Ez milyen érzés egyébként?
Hogy, hát ugye, amiről beszéltem, azt azért évtizedes munkák eredménye, és lényegében hát gondolom, ez nem olyan, mint a teremtés, amit ugye a Jóisten megcsinált 7 nap alatt, hanem ugye ez egy roppant hosszú, kemény munka, és itt igazából számunkra az hoz megelégedést, ha kitalálunk egy kísérleti rendszert, azt megpályázzuk, mert ugye kutatni csak úgy lehet, ha van hozzá pénzünk, akkor azt az elképzelést, amit meg szeretnénk valósítani, hogy milyen szinten tudjuk ténylegesen megvalósítani, hogy igazunk volt-e a hipotézisbe. Ugye mi nem mérnökök vagyunk, tehát a végtermékünk az bizonytalan. És sokszor úgy van, ugye, hogy kitalálunk egy kísérletet, és közben más dolog merül fel, ami még érdekesebb, mint az eredeti hipotézis, és akkor nyilván arra áll az ember. Csak ugye a mostani nagyon merev pályázati rendszerbe nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért nem azt a mérföldkövet csináljuk tovább, stb. Ezt végül is meg lehet magyarázni, de nagyon problémás.
Jó ezt csinálni Magyarországon, agrár alapkutatás?
Hát én úgy gondolom, hogy Magyarországnak a kitörése, és ennek egy jó része az agráriumban van, mert ismerjük a nagyon jó minőségű földjeinket, azt a szaktudást, ami még mindig megvan Magyarországon, meg a földhöz való ragaszkodást. Itt igazából ugye egy hosszú távú elképzelés kellene, hogy hogyan változtassuk meg a termesztési rendszereket is például, illetve, hogy ugye végre, amit már 100 éve terveznek, hogy tartsák meg Magyarországon a vizet. És az állam abba investáljon rengeteg pénzt, hogy legyenek normális csatornarendszerünk és víztárolóink. Tehát, és nyilván az nem elég önmagában, de hogyha megvan a kutatóintézetekben a genetikai tudás, tehát új fajtákat tudunk előállítani, amik adaptálódnak, amelyik betegség rezisztensek, akkor ugye együtt a technológiaváltással, ami van a mezőgazdaságban, tehát most már a drónok teljesen természetes, hogy vannak, vagy a permetezés úgy megy, hogy van egy érzékelő a traktor előtt, az érzékelő érzékel, hogy mennyi gyomnövény van mondjuk a kukoricásba, és azt szerint szólja a permetezést.
Igen, sokkal precízebben tudják így ezt van. Kiszórni.
Tehát ez most már, ne úgy képzeljük el a növénytermesztés, hogy van egy traktor, amelyik szánt, aztán vetnek és betakarítják. Tehát ez most már egy nagyon bonyolult technológia.
Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Galiba Gáborral.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.